Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 19. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 19. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Az egek beszélik és nyilván hirdetik. Testvéreim, és folytassuk Isten tiszteletünket a 463. dicséretünk mind a négy versének éneklésével. A 463. dicséretünk így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja át szívem és a szám. Hold fel, küldj el, tölts el tűzzel. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem én. Ó, segíts, hogy hagyjam el, bűnök útjai. Thank you. Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a mai napon a Heidelbergi KT 25. úrnapjából Békefi György gondnok testvérünk olvas, és amely kérdések és feleletek arról beszélnek, amit mi általánosságban hiszünk a sákramentumokról.
25. úrnapja a sákramentumokról. 65. kérdés és annak feleletei. Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak, és minden jótéteménnyel részesévé, honnan származik ez a hit? A Szentlélektől, aki azt az evangélium hirdettetése által szívünkben felgerjeszti, és a sákramentumokkal való élés által megerősíti. Mik a sákramentumok? Látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten avégre rendelt, hogy a velük való élés által az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje, hogy tudnélik Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozatáért ő nékünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Arra valók tehát az ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak a keresztfán történt áldozatára, mint üdvösségünknek egyedüli alapjára irányítsák? Igen, mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, a sákramentumok által pedig azt erősíti meg, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán érettünk történt egyetlen egy áldozatában van. Hány sákramentumot szerzett Krisztus az új szövetségben? 2, úgy, mint a szent keresztséget és az ő szent vacsoráját.
Kint lévő presbiter testvéreket arra kérem, hogy van ott 3 bizonytalankodó fiatal a templom előtt, hívjuk be őket. Mi pedig figyeljünk Isten igéjére. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliumának 6. fejezetéből, a 6. fejezet 46. versétől 49. verséig terjedő szakaszból. Lukács evangéliumának 6. fejezetében a 46. verstől kezdődően eképpen olvassuk a mi Urunknak Jézus Krisztusnak szavait. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik, megmutatom néktek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyrehatolt, és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallja beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Isten kegyelme, szent lelke által való jelenléte áldjon, gazdagítson bennünket akik igéjére, az ő szavára figyelünk. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki minden ígéretedhez hű vagy, és amit kimondasz, az megtörténtnek és befejezetnek tekinthető, akkor is, ha mi emberek még nem látjuk annak bekövetkeztét. Így dicsőítünk téged, a fiúért, akit megígértél, s akit elküldtél, s aki megszerezte a mi számunkra mindazt, amit elveszítettünk, a veled való kapcsolatot. Dicsőítünk téged a sákramentumokért, amelyek a te fiadhoz, Jézus Krisztushoz vezetik minden időben a mi gondolatainkat, és erősítik a mi hitünket és bizalmunkat feléd. Köszönjük neked az ígét, a te szavadat, amely megáll mind örökké, amelyben nincsen semmi tévedés, amely igaz, amely hasznos, amely elvezet bennünket szent lelked világossága által a te fiadhoz és ezáltal önmagadhoz. Ezért kérjük most is azt, hogy ezt az igét szóljad, hirdettessed itt közöttünk, és miközben a te szavad szól hozzánk, munkáld a mi szívünkben azt, hogy mindennek igazat adjunk. Könyörüljél így meg rajtunk, és a te jelenléteddel áld meg a mi összegyülekezésünket, hiszen te vontál ide önmagadhoz bennünket. Köszönjük, hogy jó reménységünk lehet te benned. Köszönjük, hogy te elvégzed munkádat bennünk, és a szükséges általunk. Légy ezért áldott, dicsőített és imádott mennyei édesatyánk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 154. dicséretünk éneklésével készüljünk. A 154. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Isten írott igéjét a már olvasott szakaszból, Lukács evangéliumának 6. fejezetéből, a 6. fejezet 46. verséből olvasom. Nevezett helyen így szól Jézus Krisztus: miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Kedves testvéreim, Lukács evangéliumában ez a beszéd Jézus Krisztus szolgálatának kezdetén hangzik el, és sokan párhuzamos leírásnak tartják ezt a Máté evangéliumában található és sok mindenben egyező, hasonló hegyi beszéddel. Nem kizárt, hogy Lukács egyszerűbben írta le a hegyi beszédet, de azt sem tartjuk kizártnak, hogy Jézus azt a beszédet, amit Máté hegyi beszédként örökít meg, többször is elmondta, hosszabb vagy rövidebb formában. Ebben a beszédben Jézus, mint egy programbeszédben szól a hallgatóihoz. Az élet és az üdvösség útját tárja föl, mindazok előtt, akik érdeklődve hallgatják. Jézus kimondatlanul is úgy áll hallgatói előtt, mint akiket sok tanító sok mindenre tanít, és most elmondja azt, hogy én, aki szintén a tanítótok vagyok, hogyan hirdetem meg nektek az üdvösség és az élet útját. Jézus tényeket közöl és oszt meg ebben a beszédben. Ez a beszéd nem bizonytalan hezitálás, nem filozofálgatás egy témáról, nem hangos gondolkozás, lamentálás, hogy esetleg így is lehetnek a dolgok, van a dolgoknak esetleg egy ilyen olvasata is, hanem határozott meghirdetése Isten országa működésének. Jézus azt mondja, én megmondom nektek az igazságot arról, hogy hogyan működnek a dolgok ebben a világban. Hogyan működhet a ti életetek, hogyan lehet a tiétek az üdvösség, hogyan élhettek az Isten dicsőségére és tetszésére. Nem véletlen, hogy Jézus ezt a beszédet egy nagy tömeg előtt mondja el. Nem akkor, amikor egy ember áll vele szemben, hanem amikor sokan vannak ott ő körülötte. Azt gondolhatnánk, hogy akik hallják Jézusnak ezt a beszédét, akik most értesülnek az igazságról, azokkal tulajdonképpen akkor nincs is olyan nagy baj. Hát ők eljöttek oda az én nevemet, ha nem hisztek bennem. Azt mondja Jézus, hogy ezzel, hogy ti engedelmesség nélkül, alázat nélkül, igazat adás nélkül engemet uratoknak neveztek, éppen nem elismertek engem, hanem megcsúfoltok engem. Ti azt gondoljátok, hogy az Isten, hogy én átejthető vagyok? Ti azt gondoljátok, hogy Istent a szavaitok érdeklik? Amiket kimondotok előtte hangosan, vagy a szívetek mélyén? Ti azt gondoljátok, hogy az Isten semmi mással nem foglalkozik, csak azzal, hogy mit beszéltek? Azt mondja Jézus, ha így gondolkoztok, akkor elmondom nektek, hogy ez a gondolkozás és ez az életvitel mennyit ér és mire vezet. És ezt röviden Jézus egy példázatban tárja föl a hallgatók előtt, és azt mondja nekik, hogy ez a fajta gondolkozás és az ebből fakadó életvitel bizony a veszedelemre vezet. Szóval tulajdonképpen Jézus azt tárja föl az ő hallgatói előtt, hogy ha ti azt gondoljátok, hogy idejöttetek, végighallgattátok az én tanításomat, és azt mondjátok, igazat adunk Jézusnak, elhisszük, szép ez a beszéd, és ezzel egyúttal véget is ér minden az életetekben, azt mondja Jézus, akkor ti semmivel nem vagytok különbek azoknál, akik ide sem jöttek. Akik ide sem jöttek, és meg sem hallgattak engem. Jézus valami olyasmire mutat rá, ami az ember örök kísértése, Nem csak Jézus korában, hanem azóta, sőt annak előtte is. Ezt tudnélik az, hogy az ember, idézőjelbe teszem, de sokszor így is gondolkozunk, veszi a fáradtságot magának, elmegy, hogy Jézus Krisztust meghallgassa, azt mondja neki, Uram, Uram, aztán nem történik semmi. De ez alapján mi emberek hajlamosak az vagyunk azt gondolni, hogy mi gyökeresen különbözünk azoktól, akik még ennyit sem tesznek meg. Jézus pedig azt mondja, nincs közöttünk semmi különbség, ha az Istennel való kapcsolat a mi életünkben csak ennyi. És őszintén föltárja, hogy ez a fajta gondolkozás, hogy én meghallgatom Istent, aztán utána mondok neki egy-két imádságot, Uram, Istenem, Jézusom, és itt véget ér, ami vele való kapcsolatunk, azt mondja Jézus, megmondom nektek őszintén, hogy ez a veszedelemre vezet. És ezt el kell nektek mondjam ma is, kedves testvéreim, hogy ez a gondolkozás ma is veszedelemre vezet. Ha így gondolkozunk Istenről az életünkben, ha így látjuk a mi gyülekezethez és egyházhoz való tartozásunkat, akkor valójában semmivel sem vagyunk különbözők azoknál, akik az Istent még csak arra sem méltatják, hogy betegyék a lábukat ide, ebbe a házba. Lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi azért különbek vagyunk, de Jézus ott az ő hallgatóinak beszél arról, hogyha az ő kapcsolatuk Istennel csak ennyi, akkor az ő útjuk a veszedelem felé vezet. A példázat egy házépítőről szól, aki nyilván tudja, hogy hogyan kell a jó házat megépíteni, de van egy elem a házépítés folyamán, amit ő meg akar spórolni, vagy kihagyhatónak tart. Mondhatnánk azt is, hogy ez az elem a ház azon részét képezi, ami soha nem látszik. Azt mondja Jézus, hogy valaki úgy épít házat, hogy nem vet alapot. Gondolhatnánk is minek? Az nem látványelem. Az nem látványelem. Hát az bekerül a földbe. Az életbe soha senki nem látja többet. Minek az? Annyira fontos? Van valaki, azt mondja Jézus, aki úgy gondolja, nem annyira fontos. Meg lehet ezt spórolni. Időt lehet vele nyerni, pénzt lehet vele nyerni. Nincs ennek a háznak akkora szüksége arra az alapra. Sokáig úgy néz ki, hogy ez a házépítő valóban takarékoskodott. Valóban azt, amit az alapba kellett volna fektetni, időt, munkát, pénzt, megtakaríthatta, és ott van az ő zsebébe. Mert mintha állna a ház biztonságosan. Azonban egyszer csak kiderül, mekkora hiba volt nem követni a házépítés alapszabályait. Mekkora hiba volt kispórolni a házból az alapot. Mert azt mondja Jézus, hogy eljön a próba ideje, amikor az alap nélküli ház az áradatban, amely neki ütközik, összedől és elvész. Nem azt mondja Jézus, hogy lehullanak róla a cserepek. Nem azt mondja, hogy megrendül egy kicsit a vakolat, megrepedezik rajta, vagy betörnek az ablakok. Hanem azt mondja Jézus, hogy amikor jön az áradat, ez a ház teljesen elvész. Az a házépítő, aki nem vette komolyan a házépítés szabályait, időt, pénzt, erőt akart megtakarítani, most mindent elvesztett. Nem maradt neki semmije. Azt mondja Jézus, hogy az az ember, aki hallja az ő beszédét, mert odajött ő hozzá, de nem cselekszi meg azt, az gyakorlatilag az ilyen emberhez hasonló. És nagyon fontos, hogy itt megértsük azt a három dolgot, amiről Jézus beszél. Hiszen úgy tűnik, hogy az öt hallgatók közül mindenki egyforma. Ott állnak vele szemben, nyitva van a fülük, hogy hallják Jézus. Mi itt a különbség? Jézus azt mondja, három dologról beszél, aki hozzám jön, hallja a beszédemet, és azok szerint cselekszik. Az az ember, aki csak annyit mond, Uram, Uram, de nem hisz Istennek és Jézus Krisztusnak, az egy fontos dolgot elhagy ebből a háromból, ami számára úgy tűnik nem olyan fontos. Ez pedig nem más, mint az engedelmesség. Az azok szerint való cselekvés. Azt mondja Jézus, aki ezt meg akarja spórolni, az én követésemben, az az ember egy elveszett ember. Mindegy, hogy hogy néz ki most az ő épülete, mindegy, hogy hogy néz ki az élete, majd egyszer, amikor eljön az áradat, az ítélet idő, azt mondja Jézus, akkor ki fog derülni, hogy semmilyen nincs. Nem tartatik meg. Elveszett ember. Ezért nagyon fontos, hogy ezt a három dolgot pontosan megértsük, és ez alapján a magunk életét is mérlegel tegyük, testvérek, hogy vajon mi, akik itt vagyunk, és valljuk meg őszintén, egy kicsit különnek érezzük magunkat azoknak, akik még ide se jöttek. Szóval vizsgáljuk meg az életünket, hogy biztonságban vagyunk. Ettől minden rendben van az életünkben, hogy ide jöttünk. Hogy újra meg újra itt talál bennünket a harangszó. Jézushoz jönni. Mit jelentett ez? Azt mondja János Jézus születéséről, hogy az ige testé lett. És ezen nagyon sokat segít nekünk, akik 2000 év elteltével halljuk ezeket az igéket, mert amikor halljuk, hogy Jézushoz kell nekünk menni, akkor mi könnyedén mondhatnánk azt, hogy mi nem is tudunk Jézushoz menni. Mert ő fönn van a mennybe. Hát hogy menjünk mi oda? Majd egyszer oda megyünk, de akkor meg már késő lesz. Hát akkor hogy mennénk mi Jézushoz? Azt mondja János, az ige testé lett. Jézushoz ma is lehet jönni és lehet menni, méghozzá az igén keresztül. Jézushoz jönni ma azt jelenti, hogy az igéhez jövünk. Méghozzá az igének ahhoz a formájához, amely a rendelkezésünkre áll, ez pedig Isten írott igéje. Testvérek, sokan vannak, akik beszélnek az életükben Istenről, meg Jézusról, de az igéhez soha nem lépnek közel. Ne áltassuk magunkat. Az ige, Jézus Krisztus, a kijelentésben áll ma leginkább a mi rendelkezésünkre. Kézzel foghatóan a keresztény egyház, a keresztény gyülekezet, az ige helye. Nagyon fontos, hogy ezt is értsük. Az ige nincs a látható egyházba, a keresztény gyülekezetekbe zárva. De az egyház és a gyülekezet az igéről kell, hogy szóljon. Az ige, Jézus Krisztus, nem az egyháznak és nem a gyülekezetnek a birtoka. Nem a mi tulajdonunk. De sokkal inkább úgy van ez, hogy az ige birtokolja az egyházat és a gyülekezetet. Jézus nem a miénk, hogy még érthetőbben fogalmazzam meg, végképp nem az enyém, nem mi rendelkezünk vele, a presbitérium, a lelkipásztor, hanem ha köztünk van kapcsolat, ez abban áll, hogy mi vagyunk az övéi. Mi vagyunk az övéi. Testvérek, az egyház hosszú évezredes tévedése volt az, hogy azt gondolta az egyház, hogy Jézus a miénk. És ahol mi nem vagyunk, ott nincs Jézus sem. A Biblia azonban erről nem beszél. Isten igéje tőlünk független. Nálunknál sokkal nagyobb. És maga az egyház is úgy jött létre, a keresztény gyülekezetek úgy keletkeztek, hogy az ige által Isten munkálkodott. Így minden, amit ma mi kereszténységnek nevezünk, és ami abból Jézussal kapcsolatban áll, valójában az ige Jézus Krisztus tulajdona. Amennyiben az egyházakban, a magukat kereszténynek nevező egyházakban és gyülekezetekben nincs jelen az ige, azt nem prédikálják, nem hirdetik, az nem áll a gyülekezet életének a középpontjában, akkor ott csak névleges egyházról beszélhetünk. Névleges kereszténységről beszélhetünk. Ott csak olyan állapotról beszélhetünk, ahol fölhangzik Uram, Uram, de valójában nincsen jelen az az Úr, akihez szólnak, beszélnek, akiről megpróbálnak valamilyen módon tanítást adni. Az ilyen elhalás gyülekezetekben és az egyházban lehet időszakos. Van olyan, hogy egy gyülekezetben megrendül az ige hirdető hite, majd a gyülekezet hite is Jézusban, az igében. Van olyan, hogy megrendül a presbitériumnak a hite az igében, és a gyülekezet sajátos utat kezd járni, mindaddig, amíg Isten valamilyen módon bele nem szól annak a közösségnek az életébe. Sokszor egy új lelkész, egy másféle hang, vagy egy ébredés, így szoktuk nevezni, megváltoztathatja ugyanazt a közösséget, és fölébredhetnek ebből a hamis álomból. De van olyan is, hogy a folyamatos tévtanítás megmarad generációkon keresztül ilyen gyülekezetekben, és ott egyértelműen beszélhetünk tévtanításról, szektásodásról. Ilyen érdekes közösség a mai világban a mormonok közössége például, akik beszélnek Jézusról, meg van nekik valami fajta bibliájuk, de valójában az igének, a kijelentett igének nem adnak igazat. És sokan úgy gondolják, hogy nincs is közöttünk olyan iszonyatos nagy szakadék. Testvérek, amennyiben nincs jelen Isten igéje, akkor nem lehet Jézushoz jönni és Jézushoz menni. Ezért nagyon fontos, hogy értsétek és értsük, hogy az egyházban, a református egyházban különösképpen is elkötelezettek vagyunk erre, ami őseinktől vett rend szerint, ami életünk középpontjában Isten áll, és az ige áll. Az Isten tiszteletünk is az ige köré szerveződik. Mi Jézushoz kell, hogy jöjjünk, és Jézushoz jövünk, és amikor igét hirdetünk, akkor annak az ige hirdetésének kell lenni. Háladással és örömmel emlékeztetlek benneteket arra, hogy 2001. június 16-án, 15 évvel ezelőtt ezt a házat erre a célra szentelték fel. Azok, akik akkor ennek a háznak, ennek a gyülekezetnek a tagjai voltak, azok, akik akkoriban a mi egyházunkat vezették, örömmel jöttek egybe, és adták át ezt a házat a rendeltetésének. És az ő döntésük és látásuk egyértelműen az volt, hogy ez a ház legyen olyan ház, ahol az ige megtalálható, hirdettetik, ahol az igével lehet foglalkozni, ez a ház legyen arra szentelve, hogy Jézushoz jöhessenek emberek. Ezért áll ez a ház ma is, és amikor idejövünk, akkor értsük meg, hogy postai cím szerint a Csobánkatért 8-ba jövünk, de egyébként Jézushoz jövünk. Az igéhez jövünk. Azt mondja Jézus, aki hozzám jön, és hallja beszédemet. Azaz, aki az egyházba, a gyülekezetbe érkezik, annak Isten beszédét kell akarnia meghallani. Testvérek, a templomba azért jövünk, hogy Isten beszéljen hozzánk. Jézus azt mondja, hogy ki hozzám jön, és hallja beszédemet. Tudjátok, nem az a lényeg, hogy mi beszéljünk. Azt mi megtesszük 6 napon keresztül. Mondjuk a férjünknek, feleségünknek, gyerekünknek, unokánknak, szomszédunknak, folyamatosan beszélünk. Telefonálunk orba szájba. Csetelünk. E-mailezünk. Mi mindig mondjuk. Van egy nap, testvérek, amikor különösképpen is Isten akar beszélni. Van egy olyan óra, amikor nem az a lényeg, hogy te mit mondasz, hanem az a lényeg, hogy az Isten szólni akar, beszélni akar. És tudjátok, a lényeges dolgok az életben mindig akkor kezdődnek, amikor végre Isten megszólalhat. A lényeges dolgoknak nem az a titka, hogy én elmondjam, amit gondolok, hogy az én véleményem elhangozzon, hanem a lényeges történéseknek az a kiinduló pontja, hogy az Isten megszólal. Azt mondja a teremtés történet, hogy kezdetben minden kietlen és puszta volt. Nem volt semmi lényeges a világ mindenségbe. Mindaddig, amíg az Isten meg nem szólalt. És amikor az Isten elkezdett beszélni, akkor előállt ez a csodálatos világ, amelyben benne élünk. Ez ma is így van, testvéreim. A lényeges dolgok akkor kezdődnek el, mikor végre hagyjuk, hogy az Isten megszólaljon. Remélem, nem veszitek sértésnek, de azt mondom nektek, olykor be kell fogni a szánkat. Be kell fogni a szánkat. Szoktuk mondani a gyereknek, mikor már kibeszéli az áramot a vezetékből, hogy na most már fogd be a szádat, elég volt. Az Isten nem bánik velünk ilyen gorombán, de meg kell, hogy értsük azt, hogy amikor az Istenhez jövünk, Jézushoz jövünk, az igéhez jövünk, akkor egészen egyszerűen be kell fogni a szánkat, hogy végre beszélhessen az Isten, és mondhassa azt, amit ő akar. Hányszor jövünk ide az Isten házába, úgyhogy mi akarunk beszélni az Istennel? És nagyon nem érdekel, hogy az Isten mit mond nekünk. Hányszor van az úgy, hogy az Isten mondaná azt, ami fontos, csak mi úgy gondoljuk, hogy az nem annyira fontos. Az a fontos, ami az én jelenlegi problémám. És az Isten nem tud segíteni. Tegnap találkoztunk egy doktornővel, és beszélgettünk vele. Azt mondta, 30 éve dolgozom, mint körzeti orvos ebben a városban. És azt mondja, döbbenetes, amin keresztül megyünk. Azt mondja, ma úgy jönnek be az emberek hozzám, hogy hoznak egy cetlit, és azt mondják, doktornő, ezt írja föl. Ezt írja föl. Szóval nem úgy jönnek be, hogy van itt egy bajom, meg ott egy bajom, nézzem meg, és mondjon véleményt, hanem az emberek jönnek oda, és azt mondják, magának van joga fölírni, írja már föl ezt. Nem mondom el, hogy mi a bajom, mi a betegségem, kikerestem az interneten, ez a megoldás rá. Testvérek, úgy arra gondolok, hogy nem ilyenek vagyunk Istennel. Jövünk hozzá, hozzuk a mi kis cetlieinket, azt mutogatjuk Istennek, ezt tedd meg, meg azt tedd meg. Te vagy a mindenható, neked van jogod recepteket írni, aláírni, bélyegezni. Én kinéztem az internetről, kiokoskodtam, ezt mondta a szomszéd, ezt mondja a tévé, erre van szükségem, Isten add meg nekem. Cselekedd meg! Testvérek, a lényeges dolgok, a gyógyulás az ember életében ott kezdődik, ahol végre elcsendesedünk, és beszélhet az Isten arról, amiről ő akar. Tudjátok, sokszor az igét is ezért nem értjük. És ez azokhoz szól, akik az igét rendszeresen forgatják, akik előveszik napról napra a Bibliájukat. Mert sokszor a mi Biblia olvasásunk is csak erről szól, hogy elolvasunk egy szakaszt, és elmondjuk Istennek, amit mi arról a szakaszról gondolunk. És nem hagyjuk, hogy az Isten beszéljen az igéből hozzánk. Mert ahhoz egy kicsit csendbe kellene lenni. Hát nem azt nézzük mi rutinos bibliaolvasó emberek, hogy mi az, amit én tudok, és az hogy tükröződik vissza az igéből. Olyanok vagyunk, mint az a diák, aki tud néhány betűt, és csak azoknak a betűknek a tanítását várja. Mert azt mondja, én azokat már tudom. És nem figyel oda arra, amit a tanár tanít a többi betűről. Fog majd tudni olvasni? Fog majd tudni írni? Ugye tudjátok, hogy nem. Nem. Élhet igazán kiteljesedett, boldog életet az a hívő, aki megtanult néhány dolgot, hogy van a bűn, van Jézus Krisztus, van a kereszt, van a feltámadás, és mindig csak ezeket kutatgatja az igébe, és amikor rátalál, nagyon örül, és amikor ezeket nem találja ott, akkor meg bánatos, becsukja a Bibliát, és azt mondja, hát most nem értettem ebből semmit. Testvérek, hagyjuk, hogy Jézus beszéljen. Azt mondja Jézus, aki hozzám jön, és hallja az én beszédemet. Aki hagy engem beszélni. Hagyjátok, hogy Jézus beszéljen. Van abban valami, hogy akárhogy is jövünk ide Isten házába, meg kell magunkat üresíteni. El kell csendesedni. Amikor belépünk ide a templomtérbe, akkor így mondom, hogy értsétek, meg kell hunyászkodni az Isten előtt. Akkor el kell felejteni azt, ami volt reggel, még inkább el kell felejteni, hogy majd mi lesz az ebéd, meg milyen egyéb dolgok jönnek, akkor el kell csendesedni, és csöndben kell lenni, hogy az Isten igéje elérhessen hozzánk. Mert ő akar beszélni ezen a helyen veled. Ezért olvassuk, és ezért magyarázzuk az ígét. Azonban jön egy harmadik elem, amiről Jézus beszél, és amiről már szóltam is közöttetek röviden. Azt mondja Jézus, nem elég hozzám jönni, nem elég hallani az én beszédemet, hanem azok szerint is kell cselekedni. Mondhatnánk azt, testvérek, hogy tulajdonképpen itt mutatkozik meg az, hogy Istennel valójában hogyan is állunk. Hogy tudnélik, engedelmeskedünk-e neki, és azok szerint cselekszünk-e, ahogy ő tanít bennünket. Ez megmutatja azt, hogy Istennel vitában állunk, vagy pedig engedelmesek vagyunk neki. A pontos mérője. Tudjátok, sokszor kapjuk mi lelkészek magunk között is azt a kritikát, hogy nem mondjuk az emberekről azt, hogy ki a hívő, meg ki a nem hívő. Inkább kezeljünk mindenkit úgy, hogy hívő. Mert mi alapján döntjük mi el egy emberről azt, hogy hívő vagy nem hívő. Testvérek, azt mondja Jézus, hogy az az ember, aki hallja az ő beszédét, hozzájött, de nem cselekszi, az valójában nem hívő. Ezért lesz veszedelem az ő életének a vége. Csak aki cselekszi, az van biztonságban. Mert a cselekedet pontos mutatója annak, testvérek, hogy mi igazat adunk Istennek, vagy vitában állunk az Istennel. A cselekvés egyáltalán nem elhanyagolható része a keresztény életnek. Valójában a mutatója annak, testvérek, hogy ki az Úr a háznál, hogy ki az Úr az egyháznál, hogy ki az Úr a mi házunkban. Hogy csak halljuk, vagy azzal együtt meg is cselekesszük. Jézus azt mondja, hogy aki ebben a hármasságban él, Jézushoz jön. Meghallgatja Jézust. Igazat adva meg is cselekszi engedelmességgel azt, amit megértett. Az az ember biztonságban van. Mert Jézus az ilyen embert ahhoz hasonlítja, aki mélyre ásott kőszikla alapot vetett az épületének. Jött az ő életében is a próba, de az ő épülete megállt. Nem azt mondja Jézus, hogy az ilyen ember élete megpróbálhatatlan, hanem azt mondja Jézus, az ilyen ember élete megingathatatlan. És a kettő között óriási különbség van. Hogy valami megpróbálhatatlan, vagy megingathatatlan. A világ egyik részén hatalmas felhőkarcolókat építenek, és egyre folyik a verseny azon, hogy ki bír magasabbat építeni. Ha itt Budapesten építenének ilyet, elfáradna a szemünk, mire végignéznénk az épületet. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor valami több száz méter magas. El sem tudjuk képzelni. De nem tudjuk, hogy ezek az épületek valójában megingathatatlan épületek-e. Úgy tervezik, azért mennek mindig magasabbra, 10 méterekkel, 20 méterekkel, mert úgy gondolják, megingathatatlanok ezek az épületek. De valójában soha nem voltak megpróbálva. Majd ha megrendül a föld körülöttük esetleg egyszer, akkor kiderül, hogy megingathatatlanok-e. Sok keresztény szeretne olyan életet, amelyben nincsenek próbák. De Jézus világosan beszél arról, hogy mindannyiunk élete megpróbáltatik ezen a földön. Ér bennünket sokféle fájdalom, gyász, kísértés. Mindannyian megpróbálhatunk, de azok, akik hallják az igét, akik igazat adnak az igének, megingathatatlan emberek. Azoknak nem dől össze az élete. Azok boldog emberek. Kedves testvérem, nem tudom, hogy ma hogy érkeztél, de sejtem, hogy amikor elcsendesedünk, azt fogod mondani Istennek, Uram. Vagy azt fogod mondani Jézusom. Vagy azt fogod mondani Istenem. Szeretném, ha átgondolnád, hogy valójában csak mondod ezt, vagy éled is. Mondod, vagy élni is akarod. Uram, az azt jelenti, te vagy az én parancsolom. Parancsolhat neked az Isten? Igazat adsz az Istennek? Vagy vitában állsz vele, és őt akarod kioktatni élet és halál dolgáról? Kívánnám, hogy mindannyian úgy tudjuk az ő nevét a szánkra venni, hogy amikor megszólítjuk őt, akkor az a szó legyen válasz neki, arra, amit ő üzen, ő tanít és ő mond nekünk, és legyen az első lépése a mi engedelmességünknek, amelyet majd folytatunk akkor, amikor kilépünk innen, és szembe találjuk magunkat a próbákkal. Adjon az Úr közénk minden időben ígét. Legyünk hálásak, ha ezt az ígét hallottuk és halljuk. Imádkozzunk azért, hogy ezen a helyen szüntelenül lehessen Jézus Krisztussal vigasztaló, erőt adó találkozásunk, és jöjjünk úgy ide, mint akik ezt a szót akarják hallani. És induljunk innen útnak úgy, mint akik a megértett szó isteni akaratra igent mondunk. Legyünk ebben egyek. Ezáltal lesz egyé igazából a mi közösségünk. Ezáltal jutunk közös nevezőre. Bátorítalak erre benneteket, hívlak erre benneteket, és nyerjünk meg erre másokat is magunk körül. Amen. Gyertek testvérek, fennállva helyünkről az 512. dicséretünk első két versét énekeljük imádságos szívvel. Az 512. dicséretünk első és második versét, szólj, szólj hozzám, Uram! Elfoglalva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mindenekelőtt dicsőítünk és imádunk téged azért a hatalomért és erőért, amellyel elrendezted, hogy a te igédnek ház épüljön ezen a helyen. Még inkább dicsőítünk és magasztalunk téged azért, hogy túl ezen a csodán, megújítva a te kegyelmedet, újból és újból gondoskodtál és gondoskodsz arról, hogy az ige hallható legyen itt. Köszönjük azt a kegyelmet, amellyel kíséred és vezeted a mi sorsunkat. Köszönjük azt a szeretetet, amellyel újra és újra magadhoz hívsz bennünket ezen a helyen. Köszönjük a te igédet, amely által föltárod előttünk tényszerűen az igazságot és a valóságot, amit nélküled soha nem ismerhetnénk meg. És köszönjük, hogy erről a helyről úgy indítottál, úgy indítasz és úgy fogsz elindítani bennünket újra és újra, hogy bátorítasz bennünket mindannak megcselekvésére, amit elmondtál, amit megérthettünk tőled. Vallunk te előtted bűnbánattal mindazokról, amelyeket megértettünk, de nem cselekedtünk meg. Légy hozzánk kegyelmes és irgalmas, és áld meg, Urunk, a mi életünket több hittel és bizalommal. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne vitázzunk veled, hanem legyen a mi szívünk kész, igazat adni te neked mindenkor, hogy különbek legyünk valójában azoknál, akik téged nem ismernek, vagy téged szándékosan elvetnek az életükből. Köszönjük, hogy igéd által tisztogatod a mi gondolkozásunkat, egész életünket és életvitelünket akarod megváltoztatni és befolyásolni. Kérünk, cselekedjél így továbbra is szent lelked által közöttünk. Különösen kérünk most azokért, akik először vannak közöttünk. Áld meg őket, hogy szívükben bizalom és vonzódás ébredjen hozzád és feléd. Kérünk azokért, akiknek az élete megpróbáltatásokon ment keresztül, gyászon, fájdalmon, könnyeken, búcsúzásokon, Urunk, emlékezzél meg őróluk is. Hallgasd meg az ő könyörgésüket, beszélj az ő szívükre, és engedd, hogy megismerjék mindazt, amit benned eddig talán nem ismertek. Kérünk téged, Urunk, mindazokért, akik szabadságra indultak és indulnak az elkövetkezendő időben. Könyörülj meg rajtuk, hogy megújulhassanak, és te rólad a te jóságodról el ne feledkezzenek, jólétük és gondtalanságuk idején és napjaiban. Urunk, te őrizz, formálj és gazdagíts bennünket, s taníts, hogy mindazokkal a javakkal, amelyekkel megáldottál és megáldasz, a te dicsőségedet szolgálhassuk és munkálhassuk itt ezen a helyen. Amen.